Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Országszerte 313 iskolát vizsgáltak át a rendőrök a csütörtöki bomba fenyegetés miatt, mondta Gál Kristóf, az országos rendőrfőkapitányság szóvivője. A jelenlegi adatok szerint országszerte több mint 240 iskola érintett a reggeli bomba fenyegetésben. Az ORFK közleménye szerint valószínűleg egy helyről származó, hasonló tartalmú elektronikus levél érkezett több oktatási intézménybe az eddig átvizsgált épületekben a kutatás során robbanószert vagy robbantásra alkalmas eszközt nem találtak. Gál Kristóf közlése szerint 292 oktatási intézménybe, 273 budapestibe és 19 vidékibe érkezett január 23-án reggel fenyegető e-mail. Az e-mail fiókok spam mappáiban csütörtök délután, este és még péntek reggel is találtak fenyegető üzenetet, így fordult elő, hogy reggel is megjelentek a rendőrök egy budapesti iskolánál, tette hozzá, jelezve az épület átvizsgálását a tanítás megkezdése előtt sikerült elvégezni. 1,29 milliárd forint rendkívüli kormányzati támogatást kap Miskolc a leégett barlangfürdő újjáépítésének első ütemére, jelentette be közösségi oldalán Tóth Szentai József, a vármegyeszékhely polgármestere. A Miskolc-Tapolcai Barlangfürdő Gyógyászati Központjának tetőszerkezete tavaly szeptember 6-án éjszaka égett le. A tűz az akvaterápiás részleg második emeletén keletkezett, ami aztán a tetőszerkezetre is átterjedt. A közel 1000 négyzetméteres főépület használhatatlanná vált, később a tűzvizsgálati jelentésről szóló határozatból az derült ki, hogy a szerelési hibák sorozata, valamint a karbantartás és a szabványossági felülvizsgálat hiánya vezetett a tűzhöz. Az épületben keletkezett károk mellett a turizmusban is komoly bevételkiesést okozott a népszerű fürdőhely kényszerű bezárása, csak a tavalyi év utolsó hónapjaira 500 millió forintra becsülték a kiesés mértékét. Több mint 4000-en érkeztek Ukrajnából pénteken. Az ukrán-magyar határszakaszon 4376-an léptek be Magyarországra pénteken, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MTI-t. A beléptetettek közül a rendőrség 29 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az országos idegenrendészeti főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Az utóbbi évek legnagyobb vihara érte el tegnap a brit szigeteket, péntek estig az orkánnak egy halálos áldozata volt, a szélvihar országszerte jelentős fennakadásokat okozott a közlekedésben és az áramellátásban. Skócia és Észak-Írország fő repülőterein estig szinte az összes járatot törölték. A brit kormány már előző este figyelmeztetést küldött több millió ember mobiltelefonjára, miután a brit meteorológiai intézet a legmagasabb szintű vörös riasztást adta ki ezekre a térségekre. Az ír köztársaságban, valamint Nagy-Britanniában és Észak-Írországban tegnap estig több mint 1 millióan maradtak áram nélkül. Az ír köztársaság északi részén egy férfi életét vesztette, amikor a szélvihar egy fát döntött autójára. A vihar miatt a brit és az ír repülőtereken péntek estig 1070 járatot töröltek, ez a két ország teljes napi menetrendszerű légiforgalmának 20%-a. A járattörlések a hatósági becslések szerint 150 ezer utast érintettek. A törölt pénteki járatok között volt a Ryanair légitársaság Budapest és Dublin, illetve Dublin és Budapest között közlekedő járatpárja is. Halleluja névre keresztelték a jubileumi szentév hivatalos kézműves fagylaltját, amely egy szicíliai cukrászmester kreációja, és az zarándokok márciusban a Szent Péter térnél is megkóstolhatják majd. A 2025-ös szentév fagylaltjának alapját a gianduja, a mogyorói és a csokoládé adja. A Halleluja Vincenzo Squatritónak a Messina mellett található 2000 lakosú Olivieri fagylaltmesterének kreációja, kiállítója, amely elnyerte a Riminiben tartott nemzetközi kézműves fagylalt, cukrász és pékipari kiállítás első díját a kézműves fagylaltok kategóriájában. A versenyen egész Európából 30 mester mérte össze tudását. Végül az időjárásról. Napközben a köd és az alacsony szintű réteg felhőzet, főként az északi és középső ország részben tartósan megmaradhat. Hosszabb napos időszakok a Dunántúlon és keleten, délkeleten lehetnek. Csapadék nem várható, de a ködös tájakon szitálás, eleinte ónos szitálás előfordulhat. Kora délután 2-14 fok között alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Kell egy lenn az óceán partján, majd ha végleg visszavonultam. Kell egy ház, lenn az óceán partján, majd ha végleg visszavonultam. Szóval sincs róla, hogy várnám a végét ennek az útnak, beszívom a létét, az ég kék, s látom a parton a békét. Nézd szét egy fénykép, majd huppany le hozzá. Terüljünk el, elmondjunk csillagot, aztán érjük el. Kell egy ház, lenn az óceán partján, majd ha végleg visszavonultam. Kell egy ház, lenn az óceán partján, majd ha végleg visszavonultam. Majd ha minden hajszálam hófehér, én is együtt nyugszom le a nappal. Ott a parton a harcom is véget ér, amit mindig vívtam magammal. Kell egy ház, ami bennünk épül, üresen, hamis kincs nélkül. Ha kész lesz, majd költöd be hozzám. Kell egy ház, lent az óceán partján, majd ha végleg visszavonultam. Kell egy ház, lent az óceán partján, majd ha végleg visszavonultam.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió kedves hallgatóit, Túri Sarolt a zenei szerkesztő, és Karkus István technikus nevében is. Pap Péter vagyok, a következő óra szerkesztője. Ma folytatjuk a Szent Istváni és Cserépfalui riportjainkat, majd ezután Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kommunikációs igazgatójával beszélgetünk. Elsőként Lengyel László kovácsmesterrel szólunk. Kampó után azért neked, gondolom, a kampókészítés az megcsinálod, de ez annyira sokan nem kérik, mert hát azért muszáj valamiből meg is élni, nem csak így a szerelemből, illetve abból, hogy majd magamnak csinálok. Te mondtad, hogy még ilyen fiatal ember létedre 54. éves vagy, és tanulsz, iskolapadba ülsz.
Igen, tavaly láttam egy hirdetést az interneten, hogy ingyenes lakatos képzés, és úgy gondoltam, hogy tevékenységi kört egy kicsit bővíteni kellene a vállalkozásét, és a Debrecenbe beiratkoztam a Debreceni Szakképzési Centrumnak a Baross Gábor tanintézményébe, és ott tanulok jelenleg heti háromszor kellene menni, de nem mindig megyek, de utána nézünk az anyagnak, ott ilyen épület és szerkezet lakatosnak tanulok. Nagyon, nagyon kellemes, nagyon, nagyon jó kis iskola, nagyon jó oktatókkal, hát olyan dolgokat szerettettek meg velem, ami annak idején a kohóipariban az elektrotechnikát a hátam mögé kívántam. Most tátott szájjal hallgattam a Szabó János tanárunknak az előadását, tehát most nagyon belemélyedtem. Nyilván azért, mert vannak idehaza is elektromos gépek, és akkor hát pici problémákhoz nem hívunk szerelőt, de azért félek tőle, tehát de apró dolgokat megold az ember, nyilván vannak kisebb balesetek, leverem a kapcsolót, valamit, ilyeneket kicserélek, de hogyha, hál' Istennek még nem volt, de hogyha nagyobb probléma van, akkor van itt olyan villanyszerelő srác, akinek szoktam szólni, és akkor ő eljön, megcsinálja. Tehát visszakanyarodva az iskolába, hogy egy éves képzés, ingyenes a képzés, nyilván nekem innét Debrecenbe eljárni az nem olcsó mutatvány, de úgy gondolom, hogy ezzel is előrébb leszünk, sőt, még van olyan tervem is, hogyha végzek, akkor megnézem a feltételeket, és talán majd a lakatos mestervizsgát is, a mesterlevelet is megszerzem.
Ugye a jó pap voltig tanul.
Persze, azért mondják, hogy azért van írva a sírjára, hogy tanulmányait befejezte.
És tulajdonképpen azért, amikor elkezdesz dolgozni itthon, akkor hogy kezdesz hozzá? Összekészítesz mindent, mert most pakolni fogsz, vagy pedig úgy jön, sorba mész, és akkor szétdobod, mert muszáj, mert hogyha utána mennél állandóan, akkor csak pakolászhatnál, és akkor előkészítesz általában miket? Az ülőt, kalapácsot, vagy pedig hát ezeket a nagy gépeket? Hol dolgozol többet, melyiket?
Hát, mivel van egy mezőkövesdi céggel szerződésem, nekik elég sokat dolgozok, ezért a kicsi, a DRK-30-as, a kisebbik rugós kalapácson dolgozom többet, mint ahogy most éppen takarítás előtt vagyok.
Mert a forgácsok vannak.
A revének hívják, ez vasoxid, és ez egy kemény réteg, oxidálódik a vasnak a felülete, és ez mechanikai hatásra így lepereg róla. És itt ezt használom többet, de úgy szoktam, hogyha ezeket a szériai munkáimat csinálom, ugye ez 2019-től vagyok szerződésbe velük, ezt már nagyon tudom, hogy kell, tehát itt már rutinból, de nyilván minden nagyobb munka után kitakarítom szépen a műhelyt, legyen rend, és akkor előkészítem a szerszámokat, a golyósprést beállítom, mert ki is kell lyukasztani a csöveket, hogyha úgy van. Ide teszek magamnak mindent kéz alá, már ugye az évek alatt ez, tehát kialakult, hogy a leggazdaságosabb, hogy a legjobb ezeket csinálni. Ha pedig valami díszműves vagy széria munkát csinálok, akkor megcsinálom hozzá a szerszámzatot, végig gondolom, lejegyzetelem magamnak, fejbe végig megyek rajta, megcsinálom a szerszámzatot, tehát itt a kalapácsok mellett azért látszik többféle fajta szerszám is. Hát ez amit említettem, a Magyar Királyi Pénzügyminisztériumnak a profilokat, ebben mindjárt elő is veszek egyet, és akkor mutatom, hogy ilyen profilokat kellett hozzá gyártani, tehát ez itt azért van, ezt mesterdarabnak csináltam, azért tettem el, hogyha ugye 2 kilométernyi anyag elhordja ám a szerszámot, és ez a fél profil, ez meg az egész mind a kettőből kellett csinálni, de utána mutatok még egyet, csináltam.
Tehát ez azért kell, hogy a vége felé már lásd, hogy ilyennek kell, hogy legyen, hogy
nem.
Élete,
hanem... Ez azért kell, hogyha elkopott a szerszám, akkor ezt szépen egy másik darab anyagba beleütöm, és akkor a szerszámnak a betétjét cserélem, és akkor ugyanezt a profilt kapom. De mutatok egy másik szerszámot, mezőkövezet csináltam egy kerítést, és ahhoz ilyen dupla golyó szerszám kellett, ezt meg a kisgép alá. Hát nyilván az ember úgy megtervezgeti, megcsinálja. Többet csináltam egyébként, nem csak ezt, hanem többet, csak most nem akarok itt kutakodni.
Szóval azért szerszámni nélkül nem megy. Jó szerszám nélkül nem megy. Én magam is, hogyha belekezdek valamibe, fél óráig keresem, hogy hova tettem az előzőt, és akkor nincs meg, akkor abba kell hagyni a munkát. De meg nincs idő.
Igen, tehát itt azért elő kell készíteni. De az energia sajnos egyre drágább, és nehéz most már Dunaújvárosban a kokszoló mű is a vasgyárral együtt vége lesz, még most van valamennyi kokszuk, de majd fel kell deríteni, és nem lehet, tehát az az a mondás, hogy semmiért majd addig üsd a vasat, amíg meleg. Meg van a kovácsoknak még egy mondás, hogy pénzért melegszik, ingyen hűl. Tehát, hogyha valaki
energia,
valaki tötyörészik a meleg vas fölött, gazdaságosan kell dolgozni. Mindig vigyáztak a szénre, tehát a fújtatót, mikor elengedte, vagy a gyerekek jártak régen fújtatni a nagy bőrfújtatóval, hogyha azt elengedte, akkor ugye a tűz az tartotta a magját, viszont nem égett fölöslegesen. Illetve, hogy utána, amikor újból elkezdték húzni, na most nekem is ott van rajta egy frekvenciaváltó, azért a modern kort már bevontuk, és a frekvenciaváltóval mindig csak annyi levegővel szabályozom, amennyi kell. Hogyha nem dolgozok a tűzből, akkor szépen lecsavarom, akkor semmit nem megy. Tehát ilyen apróságok vannak még.
Van egy pár éves gyakorlatod, tapasztalatod ebben. Mikor kezdtél el úgy vállalkozóként dolgozni?
Hú, az már régebbi történet, annak idejét se tudom, de még dolgoztam heti 40 órában, és akkor már ilyen adószámban rendelkező magánszemély voltam, és akkor hát nem tudok pontos dátumot, de utána még munka mellett, tehát így másodállásban vállalkozó voltam, és akkor úgy mondom, ahogy haladtam előre a korral, ahogy már kettőt egyre jobban nem bírtam, úgy cseréltem föl. És egyre több munka jött, és volt egy barátom, akivel beszélgettem, ő teljesen más vonalon halad, és azt mondta, hogy Laci, ha bejársz dolgozni, elmegy melletted nagyon sok munka.
Hát az idő miatt is, a közlekedés, meg mellette, hogy nem találnak, meg nem tudod vállalni.
Meg nem meri elvállalni az ember, mert nem tudja, hogy mikorra jut a végére, tehát nagyobb munkákat. Hát most ez nem titok, tavaly a Budapestre a volt Vöröskereszt székházhoz csináltunk már említett Molnár Peti barátommal 130 méternyi korlátot. És az azért Debrecen Szent István között ezt úgy levezényeltük, hogy annyira összedolgoztunk, annyira megterveztük, annyira megbeszéltük, hogy nem volt benne hiba. Nyilván volt, amikor én mentem Petiékhez, leszegecseltük, azután nem is tudom, a nyáron én kértem tőle segítséget, hogy Peti, gyere, légy szíves, és akkor a Rábának elvállaltam 20 fogót Győrbe. Nem is akármiket, egyet itt is hagytam mintámat. Erre minden fontos információt ráírtam, hát ez egy másfél méter magas, egy komoly fogó, ami egy 6300 tonnás maxima prés alatt dolgoznak vele, és erről kaptam rajzot, és ezt rajz alapján le kellett gyártani.
Mit fognak vele, csövet?
Nem csövet, kovács darabokat benne a Rábának a kovács műhelyébe, ott ilyen kovács darabokat, és akkor azt hát a sajton ott nem kell forgatni, csak egyik gépből ki, utána át a sorjázóba, tehát azokat fogdossák vele. De ez egy komoly nagy fogó, és akkor Petivel ezt úgy mondom, hogy 4-8 munkanap alatt lepüföltük, meg Petinek van egy kis tanítványa, ő volt még itt két napot, ő segített be. Aztán úgy nyáron a nagy melegbe emellett lehetett izzadni rendesen.
Azt olvastam, hogy voltak tanítványaid, most nem látom, hogy lennének, vagy néha-néha ide jön egy-két srác.
Tehát néha jönnek ezek a...
De nem állandók, hanem csak egy
hát ezek az állandó tanítványaim, tehát új most nincs, tehát mindig van valaki egy-egy alkalomra eljön, egy-egy munkát megcsinálunk, vagy egy-egy, például szoktam ilyen damaszk alapanyagokat csinálni, és akkor van akit az érdekel, eljön, megnézi, de ezek már úgy van, hogy képzett kovácsok, de van olyan, aki először járt nálam, nem jön több, nem azért nem jön, mert ugye itt a távolság azért ezt áthidalni elég sok. Van olyan, aki megígéri, hogy nem jön. Hát ez a mai világhozománya, biztos valami más dolga van, fontosabb dolga van. Tehát a Kristófnál Budapesten a múlt hét csütörtökön is voltam, vettünk neki egy, hát pont az én két kalapácsom között lévő kalapácsot, és akkor itt a karácsony meg új év között megcsináltuk neki itt az állványt, a bakot, amire föl lesz téve, mert ő egy bérelt műhelybe dolgozik, és ott nem lehet ilyen beton alapot csinálni, mint ami nálam van. Tehát ott szétszedhetőre kell, aláfúrtuk a gumibakokat, ezeket összefúrtuk, ezek az ilyen vasúti talpfa méretű fadarabkák voltak, földaraboltuk, és a múlt hét csütörtökön mentem el hozzá, és akkor emeltük rá a gépet. Hála az égnek, nagyon jól mért ki mindent a fiú, és minden összejött, és akkor most még majd az elektromos része lesz, ha azt bekötik, akkor megint megyek hozzá, mert tehát én szeretem segíteni ezeket a fiúkat, ők is segítenek nekem, hozzáteszem. Ha valami gondom van, ők is segítenek nekem, szó nélkül, és utána majd a beállítgatások az egy jó napot el fog venni, és arra még majd felmegyek egyszer a Kristófhoz.
Most már mindened megvan ebben a műhelyben, mert hát egyet hiányolok, a meleget.
A meleg azért nincs, mert az ajtó 3 éve nem készül, ugye a Schusternek cipője, illetve egy félig elkészült az ajtó, csak nincs betéve, és akkor egy ilyen ideillenes ajtót tologatok, húzogatok ide-oda, de egyébként nem dolgoztam most.
Azért, mert észreveszem. Mondom, jövök, jó meleg lesz, nem kell itt még nagyon felöltözni, hát azt mondom már, hogy kezd fázni a kezem is, úgyhogy
de jó, de nyitva hagytam
az ajtót. Takarításhoz kell,
igen, a levegő kell hozzá, meg ugye pakolászok, folyamatosan tolom ki a gépeket, húzom be a gépeket. Hát lesz meleg, de egyébként még a sógoromtól megvettem egy kis esztergát, az még ott van nála, azt el fogom hozni. Nem nagyon tudok esztergálni, de amire kell nekem, tehát leátmérőzni dolgokat, annyit meg tudok vele csinálni, annyi affinitásom van hozzá. Hát még talán egy marógép hiányzik, nem nagyon használnám ki, viszont a marógépben abban mindig szerelmes voltam. A cégeknél, ahol dolgoztam, alig vártam, hogy mondják, hogy menjek marógépre, én tényleg nagyon szerettem. Tehát azt egy kicsit a kovácsoláshoz tudnám hasonlítani, hogy ha ott nem jól tervezi meg az ember a műveleti lépéseket, akkor lehet, hogy a végére nem jön ki a munkadarab.
Tehát vissza nem lehet csinálni.
Ráfelé nem lehet marni a forgácsot, csak lefelé lehet marni belőle. De tényleg nagyon szerettem a marógépet. Egy kicsi marógép jó lenne, viszont...
Meg utána, ami még eszedbe jut, valószínűleg.
Nem, befejeztem a gépvásárlást, tehát ezt most megfogadtam magamnak. Hát talán, ha egy légkalapácsot találnék valahol, azt megvenném. Volna, tehát lett volna rá lehetőségem, elgondolkodtam, hogy kell-e nekem, nem kell. Nagy dilemma volt, és elvitték, tehát megvették. Ha jó áron találnék egy légkalapácsot, talán még azt. Marógépem nem hiszem, hogy lesz.
Majd pár év múlva, hogyha nyugdíjba akarsz menni, bár ebből nem is nagyon lehet, akkor megnézem, hogy áll a műhelyed, biztos, hogy tele lesz, mint most is tele van.
Hát igen, ez jó észrevétel, hogy nyugdíjba nem lehet menni, meg ugye most van kinéző, erről túl sokat nem akarok mondani, egy-két éves munka. Itt van a szerződésben van egy titoktartási rész, és akkor ezt nem nagyon akarom forszírozni. Az a lényeg, hogy szép munka, és emellett a lakosságot egy kicsit háttérbe kell szorítanom, de nem tudom megcsinálni, hogy ne csináljam a lakosságét, és akkor, tehát ugye Szent István Rádió, a 10 parancsolatból az egyik, hogy az úrnapját szenteld meg, nem mindig sikerül.
Hát azt hiszem, hogy elbeszélgethetnénk még, de neked holnap jönnek megnézni, vagy nem tudom, hogy mit csinálnak, de az a lényeg, hogy neked rendet kell rakni. Nekem meg jó lenne, a kezem nem fázna. Most már...
Bejebb mehetünk.
De most már az az igazság, kesztyűt kellett volna hozni. De köszönöm szépen, és jó egészséget, és jó munkát. De egészség van, úgy látom.
Hát úgy gondolom, hogy igen, bár tegnap a derekam kicsit rosszalkodott, de hát ez vele jár, mikor vasakat emel az ember, akkor még annyi van, hogy ott van kint két igerenda, és akkor most ide megcsinálom a kis darupáját, hogy minden komolyabb vasat. De ugye ez már nem új beruházás, mert ehhez már most megvan mindenem. Ehhez mindenem megvan, és ezt már csak össze kell rakni. És akkor ilyen idézőjelben, ilyen kovács uborka szezonban szerintem a tavaszig ezt össze fogom rakni, még ha az ajtó egy-két éve csúszik akkor is.
Lengyel László Szent Istváni kovácsmestert hallották. Cserépfalun Kósik Istvánnal folytatjuk a beszélgetést. Ne csak a borról beszéljünk. Amikor beléptem, mondtad, hogy az édesapád volt az utolsó mészégető.
Igen, igen.
Miért nem lett belőled mészégető? Mondjuk azt tudom, hogy megszüntették a Bükkben a bányászást, kivétel ott a Bervában, de amúgy meg már nem is élnének meg belőle?
Nem élnének meg, mert ugye akkor azért éltek meg belőle, mert nem volt annyi nagyipari mészkészítés. Most már, hogy elmész a tüzépre, és megveszed viszonylag elérhető áron a, hát nem olyan jó minőségű, de mégis olyan veszed, amit azért tudsz használni az építkezéshez. Meg ugye a kőbányák is átkerültek a Nemzeti Park területére, tehát az is megszűnt, meg a technológia is fejlődött a nagyipar, úgyhogy megölt ezt a régi, igazi szép bükkaljai mesterséget. Hiszen van az a híres mondás, hogy hajt, mint a meszes. Ezt mindenki ismeri, és hogy ennek az a története, hogy a pénzforgási sebesség az arról szólt, hogy megpokolták, és ő lement az Alföld végére, vagy közepére, elott, és minden gyorsabban megfordult, annál hamarabb volt a pénz, és a következő szállítmányon megint mehetett. Úgyhogy nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt a mondást itt a mi környékünkről ismeri gyakorlatilag a fél világ, hogy hajt, mint a meszes. Van erről egy viccem is elmondható?
Nyugodtan. Várom.
Pista bácsi mesél az unokáknak, hogy amikor ott voltunk kint az orosz hadi fronton, azt a fejembe tette a muszka a nagy puskát, azt mondta, hogy fel a kezekkel, Pista bátyám. A gyerekek tátott szájon hallgatták, és ezt csak meg leszólt, hogy nagyapa, hát és honnan ismertek téged? Jaj, gyerekeim, honnan jártam én mészvel?
Én a Hórvölgyében azért láttam azt a boksát még, azt hiszem, hogy működött. Az a 80-as évek elején lehetett. Nem egy egyszerű dolog volt ezt megpakolni, ahogy láttam.
Nem, én fiatalkoromban apám elvitt egyszer-kétszer kiszedni a meszet, mert a kiégetett meszet, tehát az forró volt.
Igen.
Most ugye azt nyáron is égették, nem csak télen. Most van kint 33 fok, ott lenn meg 100 fok, és azt szed ki, adogass ki, rakd ilyen vaskosárba, és a vaskosárral vidd, mit tudom, a kocsiba, vagy nem tudom is, hogy szállították el, akkor éppen arra már emlékszem. Szóval nem szerettem meg a mészégetést, mint olyat. Viszont, hogy nagyon jó dokumentumfilm készült apámról, amikor rakta a kemencét, és Apám is, mint hogy én említettem az előbb, hogy beszélgetek a szőlőtőkékkel, és a köt így forgatta, hogy forgatta be, hogy szépen be kell rakni boksába, tehát ilyen gyakorlatilag ilyen gótikus templomszerűségen kell berakni, és akkor forgatta, hogy na most te ide jössz, új, ez most nem jó, néha az ujjat, őt is oda kaptak, akkor megint felszíszent apám, és ez szépen levaladt ebbe a filmbe. Tudom, hogy a Duna TV adta többször is, nekem is megvolt a kazettán, de nem találom, úgyhogy nem akarok úgy elmenni ebből a világból, hogy ezt a filmet még ne keressem meg, ha más nem a Duna TV-n keresztül, hogy meg tudjam mutatni az unokáknak, nézzétek meg, ilyen volt nektek a déd vagy ők nagyapátok.
Boksát rakni, hát azt jelentette, hogy a követ pattingatni kellett, hogy egymáshoz érjenek.
Vagy pattintották, de volt, amikor olyan forma, hogy pont oda passzolt,
ja,
akkor
meg kell keresni
a helyét. Tehát nagyon szépen, mint hogy a kövüves berakja, ugye síkba a háznak a lábazatát, tehát síkba rakja be. Itt viszont térbe kellett berakni, és egyre kisebbeket kellett berakni, hogy ne omoljon be. De nem kis munka volt.
Közepén, ugye egy rész, ahol tüzeltek, vagy a fát tették, főképp fát, és a tetejét pedig lefették. Hogyha jól láttam.
Igen. És hogy égett, az így utána szépen beomlott, és akkor már csak a kiégetett mész maradt benne, azt látták, hogy valamennyit hűljön, teljesen nem is várták meg, hogy kihűljön, és akkor elkezdték már kiszedni a összeégett meszet.
És akkor szállították, és hajtottak, mint a meszet.
Igen, én a szomszédünk volt Berci bácsi, és akkor kérdeztem tőle, hogy Berci bátyám, merre volt legmesszebb mészszer? És azt mondta, hogy fiam, azt mondja, hogy Nagyváradnak már a tornyait láttuk. A falu nevét már nem tudtam, de azt mondja, Nagyváradnak a tornyait láttuk. Hát az azt jelenti, hogy akkor a mostani határszélhez környékéig lementek. Borsi
környékéig.
Igen, addig lementek, igen.
Bihar keresztes rész lehetett, az már elég szépen lementek, az a jó ló is kellett hozzá.
Jó ló is kellett hozzá, meg jó mészégető is kellett hozzá, meg jó fuvaros is kellett hozzá, mert az is nyílt titok volt, hogy a fuvarosok azok úgy viselkedtek, mint a hajós kapitányok, hogy minden kikötőben volt nekik úgymond szállásuk, ahol lovat pihentették, esetleg cserélték, és hát bizony sokan jobban is voltak a éppen ott lévő özvegyasszonynal. És hát erről is kerekedett ki egy anekdóta, hogy egyszer elkísérte az embert a felesége az útra, és akkor hát ugye sok kocsmánál megállt aló, mert hát azért szerettek inni ezek a fuvarosok, amert a siettek is, de nem csak a kocsmánál álltak meg, hanem néha magánházatnál is magától megállt aló, és akkor az ember nem tudott mit mondani, szitta lovat, hogy biztos fáradt, hogy miért akar megállni.
Hát azért jó pár adomát, mindent tudsz te azért egy pár év alatt megtanultad. Polgármesterként azért ugye falu fejlesztetted olyan szintre, hogy ezt már azt mondod, hogy nem is nagyon kellene tovább azt a részt, a turizmust.
Hát azért kell, mert az utóbbi időben azért nem úgy működtek, ahogy én szerintem kellett volna. Az is tény, hogy pályázati pénzek is kevesebbek vannak turizmusra, mint korábban voltak, hiszen van például egy erdei iskolánk, ami annak idején 20-25 év azelőtt, amikor megcsináltuk, még a kornak megfelelő volt. De azért most már nem, tehát fel kell újítanunk, ami nem kis pénz lenne kívülbelül, és egyszerűen nincs ilyen kiírás. De emellett azért lehetne számos olyan dolgot csinálni, ami az viszonylag úgy gondolom, hogy kevesebb pénz kell, és meg tudjuk csinálni. Úgyhogy nekem, én most bekerültem a testületbe, sőt alpolgármester is lettem, úgyhogy meg is ígértem az előtti testület ülésen, hogy fogok készíteni a mostani 5 éves ciklusra egy turisztikai koncepciót, ahol leírok mindent, a viszonylag nagy építkezéstől, vagy nagyobb összegbe kerülő munkától a kis összegből megvalósítható látvány dolgokig. Aztán majd az a tervem, hogy ezeket soroljuk be fontossági sorrendbe, illetve anyagi ráfordítási sorrendbe. Minden évben valamiket valósítsunk meg, és akkor járjunk a végére. Hát ilyenek például, hogy Pásgödörben, a Pásti Pince sornál ott van egy mellékhelység, viszont nincs a víz oda vezetve. De tudjuk oldani, hiszen ott van közel hozzá a vízszennyvíz. Tehát ez ma már követelmény, hogy olyan mellékhelységek legyenek, ami a kornak megfelelő. Vagy éppen nincsen kiadványú. Tehát kiadvány is, hiába minden az interneten ott van, még azért kell a kiadvány, hogy még el tudják vinni a múzeumból, el tudj olvasni. Tehát most abban a középúton vagyunk, hogy bár nagyon itt van mindenkinek a telefonján, mindent meg tud nézni, de azért, ha egy prospektus elvisz, beteszi a zsebe, még annak mindig megvan a létjogosultsága. Vagy azok a táblák is el vannak kopva, amik mutatták, hogy melyik látnivaló merre van és hány méterre van, teljesen le vannak kopva, ezeket is pótolni kell. Vagy a központ irányítótába, hogy cseréforú látnivalói, annak már annyira kiszívta, hogy látom, hogy megállott a turista, odézni, és nem látja, és a szívem megfájdul, hogy hát mit gondol, hogy miért nem tudja elolvasni. És akkor olyankor fogok, megállok, oda még tudok segíteni, és akkor örülnek, hogy jaj, legalább tudják, hogy mert hol van a subajuk, vagy ez, vagy az, vagy akolmaz.
Azért egy jó pár neves hely van itt, ugye a Subajuktól kezdve, az ottani a remete étteremtől kezdve befelé lovászat is van, sőt a pincesorok, akár mondhatom még a református templomot is, hát, hírességet, és akkor úgy el lehet lenni egy napig itt. Szállás lehetőség az elég, vagy az kevés?
Nem kevés. Én, akinek az első szállásom volt, azt mondom, nem kevés, mert majdnem annyi a bevételem most, hogy van a vendégházam, mint amikor elkezdtem 20 évvel ezelőtt. Szóval érdekes, hogy most, amit házat eladtak cseréforúba, és nem cserépi vette meg, abból mind vendégházam. És ezeket nem olyanok veszik meg, akik azért jönnek ide, mert itt jobb az élet, vagy kevesebből meg lehet élni, hanem azért, mert plusz pénze van. És olyan kisházakat is megvettek, amikben nem is védtünk le, azt mondta, hogy ez ide már ember nem építi át, mert nem éri meg felújítani. Megveszik, felújítják, belenyomják a jacuzzit, a szoláriumot, a szaunát, és gyakorlatilag megelőznek bennünket irányadottságban, mert mi ezzel nem tudunk, vagy eddig nem gondolkodtunk rajta, hogy erre igény lesz. Tehát elkezdtünk mi is számolni a feleségemmel, hogy hát ha most ilyen befektetést csinálnánk, annak a megtörülési összege elég hosszú időre jön neki, tehát nem is biztos, hogy érdemes. Mert mi azért csináljuk, hogy érdemes legyen, nem pedig azért, hogy a fekvő pénzünk valahol mégis legyen, aztán mindegy, hogy mennyit hoz.
Ugye az már, amiben minden van, az már szinte nem is olyan imidzsű.
Nem is igazi falusi
mint
turizmus.
A falusi turizmus, mert az az igazi, amikor a kakas kukorékolott előtted, a tojást összeszedheti a gyerek meg. Meg akár, hát mondjuk már friss tejet nem nagyon tudnak, mert a tehenet azt nem nagyon tudják tartani, de kecskék például látok.
A kecske az bőv, sok van, hiszen jó sok sajtosunk van, hál' Istennek, úgyhogy össze vagyunk fogva, én küldöm a sajtoshoz, a sajtos küldi hozzám a turistát, úgyhogy ez így nagyon jól ki vannak építve, spontán módon ezek a kapcsolatok, mintha maffia rendszerű részbe vennénk részt, pedig hát csak a logika diktálja azt, hogy akkor mindenki járjon jól.
Hát ugye sajt kell a borkóstoláshoz. Egyébként az erdők közelsége itt a Bükk jó levegőt is ad, nem csak szép tájat, hanem egészséges levegőt. Ugye a Bükk alján sok település mondja magáról, hogy az egyik legjobb levegőjű település. Azért, mivel nem vagytok zsákfalú, itt azért nagyobb a forgalom, az más miatt jó. A levegő attól függetlenül még jó.
Hát a kiúsz a remete étteremnek a teraszára este, amikor lemegy a nap, és szélcsend van, és lemegy a nap, és akkor egyszer csak érzed, hogy jön a 19 km hosszú horvölgyön a fuvallat. és szinte beleberzengesz, hogy hú, de régen éreztem ezt a majdnem hideg fuvolatot, hiszen appal ott voltam a 40 fokban, és milyen jó itt. Tehát az a 19 kilométeres völgy azért ez hozza, és nincs közben vegyüzem, meg semmi más nincsen, csak a levegő, meg a fák. És ez tökéletes nekünk.
Ugye a Hor egy híres patak lenne, de most már talán nem tudom, hogy meddig, de egy ideig majdnem ki van száradva. Két víztározó azt tartja, valahol kövez meg Bogás környékén a vizet, de kevés a víz. Több kellene, nem?
Már régen is kevés volt, hiszen régen is volt a mondás, hogy a Horpatak 7 évig folyik, 7 évig nem. De ezt még a régi öregektől kaptuk ezt az örökséget. Viszont amikor megnyílt a Bükkábrányi bánya, és ott elkezdték a szivattyúzni a talajvizet. Az lejjebb szívta az egész bükki karcrendszernek a vízrendszerét, és így még jobban eltűntek a vizek. Tehát a fő ok ez.
De akkor te még láttad, amikor áradt a Hor?
Bizony láttam, amikor az emberek ott voltak a házak tetején, meg a sertést, meg mindent vitt a víz. Műhely ótót vitt a víz. Bizony. Hát apám még kim voltak a kőbányában, apám ott volt robbantómester a horvölgyi kőbányában, és nem tudtak semmit, csak hatalmas zúgást. Kimentek oda a horvölgy elejére, és akkor csak látták, hogy valami hatalmasság jön feléjük. És úgy szaladtak fel, nem is a kunyhójukban, mert az viszonylag lent volt a síkon, hanem felszaladtak a bánya oldalába. És egyszer csak puff, tingert láttak. Hogy hihetetlen.
Hát ahhoz kellene télen sok hó, illetve utána gyors áradás, ahhoz akkor van hirtelen áradás itt. Hát most annyi hó van, hogy ebből nem igen lesz
árvíz. Nem lesz ilyen veszélyünk.
Bár a karsztvíznek jó tenne, hogyha több hó lenne, de neked most így a jó, most pihensz egy cseppet, és utána délután még mész tovább, ahova kell. Egyébként úgy mondtad, hogy szereted ezt a helyet a világon, itt szeretsz a legjobban lenni. Mindennel együtt, vagy azért nem csak a táj, hanem az itteni emberek is?
Hát az még azt is mondhatnám, hogy azért a itteni embereknek azért megvan a saját kis öntörvényük, stílusuk. Tehát mi igazából, és ezt nagyon szeretik az ide települt emberek. Tehát onnan veszem észre, hogy például nagyon sokan jönnek Debrecenből, és megveszik a hétvégi házat, majd ha elérik a nyugdíjkorot, tehát akkor már adják a házat, ott adják a unokának, a gyereknek, és ők el vannak a itteni hétvégi házba, hogy igazából szeretik átvenni a stílusunkat. Ez abban, hogy a barátkozás az sokszor ilyen zrikálással kezdődik, ilyen ugratással, ez nem az, és mindig tudjuk, hogy hol a tár, mert az olyan embert, aki nem érti a viccet, azt úgy szép lassan leépítjük. Mi azt szeretjük, hogy a humor szárnyal. Ez néha csíp is, hát tudni kell kezelni. Meg ugye a bor is ráhatással az embereknek, de megvan a sajátos humorunk, hogy hát például elmentünk a testülettel a magyar szép halban, a magyar nyelvi múzeumban, a magyar nyelv múzeumában. És ott van egy doboz, olyan szókat kell bedobni, amit te úgy gondolsz, hogy ismeretlen, vagy szokatlan, és azt a nyelvészek kielemzik. És akkor ki volt írva egy pár, amit tetszett ott a ottani ügyintéző, hogy és mondom, hogy hát nekünk ettől sokkal szebb szavunk van. Ne mondjam már, mi az? Hát mondom, tudják-e maguk, jó azt vagyok, hogy mi a legszebb munka a világon? Hát nem tudjuk. Hát mondom, akkor elmondom, a legszebb munka a világon a szakadatlan ivás. Ezen szagadatlanul elkezdtek röhögni, szerintem még azóta is nevetnek rajta. Annyira tetszett nekik, hogy ezt a régi cserépek azt mondták, hogy a legszebb munka a szakadatlan igaz. Hát kinek jut ilyen eszébe? Csak bölcs, okos és kicsit borral megtelt ember tudja jókat kitalálni.
Cserépfalú, hogy legyen az a lényeg.
Hát így van.
Kósik István, borász, alpolgármestert hallották Cserépfalúról. Végezetül Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kommunikációs igazgatójával beszélünk. Mondjam azt, hogy boldog új évet, úgy kezdjünk?
Lehet júniusig, lehet mondani, nem? Tehát hogy mik a szokások?
Mondtad, hogy egy jó pár riportod már volt. Miért kapkodnak utánatok? Fontos dolgokat tudtok úgy az embereknek közölni, vagy pedig hát az is jó, hogyha érdekes?
Ez egy nagyon jó kérdés. Ha őszinte akarok lenni, akkor azt mondanám, hogy én lennék a világon a legboldogabb ember, de Magyarországon mindenképpen, hogyha évente 3 riportot se tudnék adni. Mert ez azt jelenteni, hogy annyira rendben van a környezetünk, hogy nincs miről beszélni. Ugye arról nem beszélgetünk, a média nem számol be, hogy ma Magyarországon itt felkelt az ágyból 8,5-9 millió ember, elment óvodába, iskolába, munkahelyre dolgozunk. Ugye mindig általában csak a rossznak van hírértéke. És sajnos hát azt kell látnunk, hogy mi vagyunk az emberiség történetében, mondjuk a 250 ezer éves történetre gondoljunk, az első olyan generáció, vagy 2-3 generáció, aki szembesül azzal, hogy az eddig megszokott jóléti társadalmunk, a modern világunk milyen óriási bajban van, de nem egy aszteroida miatt, mint anno a dínoknál, hanem a civilizációs ártalmaink mostanra értek el olyan szintet, hogy tovább így már nem mehet a dolog. Pont ezért van ennyi riportom, mert a csapból is már ez folyik, hiszen a mindennapok szintjén érzékeljük, ugye, hogy ugye a klasszikus, a meteorológusoktól, hogy nincsenek évszakok. Tehát változik a világunk, a mindennapokban ezt érezzük, és hát azért kell erről, azért tudunk erről ennyit beszélni, mert szakmailag megalapozott módon nem csak azt mondjuk, hogy hol van a probléma, hanem mindig alternatívát is kínálunk az embereknek, közösségi szinten, illetve az otthon, a munkahely szintjén is.
Magyar Madártani Természetvédelmi, tegyük hozzá, egyesület, 50 esztendős. Ez azt jelenti, hogy ez alatt az 50 év alatt csak megbecsültek valamennyire benneteket, hiszen hagytak működni. Most is hagynak, de nem is ez a probléma, hanem a környezettel való gond az a probléma. Persze pénz kellene több, minél több, de azért ti vagytok az az egyesület, akiben megbíznak nagyon sokan, hogyha jól tudom, nem akarok olyanokat mondani, ami nem igaz.
Ugye nyilván természetvédelmi, madárvédelmi szinten nyilván ez így van, de hát ez nagyon sok szervezetre, különösen nagyon sok civil szervezetre mondható el, mindenki fel tud sorolni mondjuk olyan segélyszervezetet, magyart is, aki ugye mindig ott van, amikor bárhol a világon valamilyen természeti, környezeti katasztrófa van, és ott vannak egyből azok a szakemberek, ugyanúgy bízunk, mit tudom én, a tűzoltókba, stb. És mi sorolhatnám. Ugye nagyon érdekes kérdés, hogy főleg itt az 50 éves jubileum kapcsán fölteszik a kérdés, hogy mennyiben más a helyzet, és mennyiben ugyanaz. Nagyon más a helyzet, és tök ugyanaz. Ugye nagyon érdekes, hogy amikor a Madártani Egyesület 74. január 6-án megalakult, az egyik fő indok az volt, hogy hát kezdtek eltűnni Magyarországról például a parlagi sas, a kerecsensolyom, a réti sas. Volt belőlük, talán ismertek maximum 10 párt mindegyikből. Na most, hogyha megnézzük a mai helyzetet, akkor mondjuk a 10 pár rétisas helyett költ Magyarországon 300 pár, a 10 pár kerecsensólyom helyett költ olyan 180-200 pár, és a 10 pár parlagisas helyett tavaly költött 440 pár. Tehát akkor mondhatnánk azt, hogy hát akkor a Madártani Egyesületnek nem jó, mert nem lesz még 50 éve, mert hogy minden meg van mentve. Igen ám, csak hogy ami 74-ben nem volt gond, Mezei Pacsirta, cigány csalán csúcs, és még sorolhatnám, a házi veréb, mezei veréb, az ma óriási bajban van. Tehát megmentettük összefogással, lakossággal, döntéshozókkal, nemzetközi partnerekkel összefogással, megmentettük ezeket a nagy ikonikus zászlós hajófajokat, és közben a természet egésze került már bajba, és most erre kell koncentrálni. Tehát például ugye óriási kihívás, tehát nagyon könnyű, idézőjelve, az embereket megszólítani a csodaszép kerecsensólyommal, meg a parlagisassal, vagy a gyönyörű kékvércsével, szalakótával. De amikor bajban vannak a rovarok, meg a hüllők, meg a kétéltűek, amik között nagyon sok az úgynevezett nem szeretem állat, tehát sikoltozva menekülnek az emberek, és vagy agyon is verik ezeket az állatokat, és akkor el kell magyaráznunk az embereknek, hogy figyeljetek, ha ezek nincsenek, akkor nem lesz élelmiszerbiztonságunk. Ez szakmailag óriási kihívás, és hihetetlen élmény. Ugye félünk például a darazsaktól, meg a méhektől, mert nagyon fájdalmas szúrásuk van. És az egyik legjobb legelképesztőbb természetvédelmi eszköz a Méhecske Hotel. És most már közel 10 éve kampányolunk mellette, szerintem sok 100 000 Méhecske Hotel van az országban, és elképesztő élmény azt megtapasztalni, hogy az emberek elkezdték ezeket a nem szeretem állatcsoportok képviselőit is érteni, kedvelni, segíteni. Ugye itt nem arról van szó, hogy mindenki csókoljon varangyosbékát, senki ne csókolgasson varangyosbékát, mert nem lesz bele herceg vagy hercegnő, de ez egy óriási kihívás. Tehát ez az érdekes a Madár Egyesület életében, hogy nem lehet kétszer ugyanabba a folyóba belépni, de ugyanannak a folyónak a medrében dolgozunk. Tehát a feladatok nagyon mások, és egyébként meg bizonyos szempontból pont ugyanolyanok.
Különböző védelmi programokat folytattok, és hát mondjuk azt, hogy sikeresek is, ugye a kékbircse, vagy nem is tudom, hogy
Szalakóta, túzok sorolni lehetne, persze.
És még sok más kígyókkal való törődés is nagyon fontos, és ezeket úgy meg is kapjátok érte talán úgy az elismerést azoktól, akik foglalkoznak vele. De mindennel programba lehet csak foglalkozni. Csak akkor lehet ezt úgy tenni, hogyha oda megyünk, és azt mondjuk, mi erre költünk, ezt csinálja az egyesületünk, és akkor ezáltal jobb lesz. Hát itt kéne, ugye, az első dolog, hogy az iskolákkal kezdeni, vagy az óvodával, vagy mi?
Nem, a felnőtt emberekkel kell. Ugye ez egy klasszikus elképzelés, hogy akkor menjünk és neveljük meg jól a környezeti, neveljük meg az ovisokat, meg az iskolásokat. Most elárulok egy titkot. A földbolygót nem az ovisok és az iskolások teszik tönkre. Tehát alapvetően ez a fenntarthatóság pedagógia egyik alap állítása, ugye az élethosszig tanulás, és az, hogy a felnőtteket is meg tudjuk szólítani. Ugye nekünk az egyik fő feladatunk, hogy a ma döntéshozói, de itt nem csak a politikusokra gondolni, amikor én bemegyek a boltba, amikor otthon engedem a csapból a vizet, én minden esetben döntést hozok. Tehát nekem a felnőtt embert, a ma döntéshozóit kell megszólítanom. A programok nagyon fontosak, de nem ezek az egyedüli megoldások. Ugye amikor az Európai Unió mondjuk egy 5-6 éves programra idead mondjuk 300 millió forintot, vagy 2 milliárd forintot, akkor abból mi például kommunikációt is tudunk folytatni, tehát például én is kapok fizetést, és akkor tudunk beszélni egyebekről. Ugye szerintem a Madártani Egyesület, hogyha a társadalom egészét nézzük, akkor szerintem a Madártani Egyesület talán legfontosabb program jellegű tevékenység, az a Madárbarátkert program, aminek ugye az 2002-ben indult, és ma már több mint 10 000 regisztrált partnerünk van, és ezek között most már lassan 2 000 felé közelít az óvodáknak és az iskoláknak a száma. Ugye Lehet védeni kerecsensolymot, meg rákosi viperát, a szakemberek ott védik is, őrzik is, és dolgoznak, és kutatnak benne, de nem lehet az ország lakosságát mindenkit odavinni a rákosi vipera központba, Kumpeszére, bár egyébként jó lenne, ha mindenki egyszer eljutna. Ugye a mindennapok során kell nekünk alternatívát mutatni az embereknek, de nem azt kell nekünk súlykolni az emberekbe, hogy mindenki legyen Assisi Szent Ferenc, adja el a vagyonát, és adja oda az állatoknak. Ez így nem működik, mert nem hangyák vagyunk, hanem emberek. Nekünk az a célunk, és az a munkaeszközünk, és a módszerünk, hogy alapvetően az embereknek mi örömet adunk. Tehát azt mondjuk neki, hogy figyelj, tegyél ki, egész évben működtess egy 45-50 centi átmérő műanyag virágalátét itatót. Tegyél ki méhecske hotelt. Tegyél ki néhány mesterséges adót, és amikor megy a gyerek, még megy az unoka, akkor heten tetszett nyugodtan nézé bele, és csodáljátok meg a madárfiókákat, hogy milyen fantasztikusak. Ugye nem azt kezdjük el mondani, hogy figyelj, ha te nem teszel ki, akkor mi fog történni, és hogy ökológiai szempontból ennek a tudományos nevű átnak, ha ez nincs, akkor nem lesz jó. Ez nem így működik. Azt kell csinálni, először az embereknek adjunk élményt, mondjuk tedd ki ezt a Miecske hotelt, oda könyökölsz elé, jönnek a rovarok, figyeld meg ezt és ezt. Ugye a média segítsége ehhez nélkülözhetetlen. Hihetetlen, hogy van egy ilyen riport, és akkor jönnek utána itt egy-két héten keresztül a visszajelző, megcsináltuk, jé, milyen jó. A húgom jut erről eszembe, ugye nagymamám, anyukám mindig kiskertet gondozott. És akkor a húgom már családanya volt, 4 gyerekkel, de soha nem volt egy ilyen, ő úszott mindig, soha nem volt egy ilyen kertészkedő típus. És emlékszem, már jócskán felnőtt volt a 30-as éveiben, és egyszer valahogy, mit tudom, anyutól vagy valakitől kapott borsót talán is. És rávette magát, hogy a kertben csinált egy ilyen kis földecskét. És emlékszem, amikor írta és mondta, hogy hát elvetettem a magot, és kikelt. Ugye? Hát ugye, amióta világ, a magok kikelnek. Igen, de ez az egésznek a lényege, hogy ha mi a média segítségét is igénybe véve el tudunk jutni az emberekhez, és tudunk nekik mutatni olyan nagyon olcsó eszközöket, módszereket, megoldásokat, amihez ilyen élményhez juthatnak, akkor egyre többen kapcsolódnak be, és elérjük azt a természetvédelmi célt, hogy mondjuk több beporzó rovarnak legyen mondjuk szaporodó helye. Vagy mondjuk veszélyeztetett, nagyon nagy 60%-os állománycsökkenést elszenvedő fecskéinknek nem verik le a fészkét, pláne nem lakottan, és egyre több helyre kerülnek ki most már több tízezres nagyságrendben mesterséges fészkek. Tehát ezt így lehet jól elérni. Tehát a Madártan Egyesület legfontosabb programja a lakosság egészének megszólítása, ezen belül persze vannak célcsoportok, és pont ez a célcsoporti munkának egy részét teszik ki a nagy pályázati munkák. Ugye megvan egy olyan előnye is, a pályázat, amikor pályázatot adunk be, akkor a pályázatra kapunk pénzt, de azt nem is nagyítóval, mikroszkóppal nézi az ellenőrző Európai Uniós szerv, hogyha te azt írtad, hogy 54 kilométerre kérsz pénzt, hogy elmenjél ide, akkor az 54 kilométer legyen, és ne 180 fokkal ellentétesen. De amikor mi az emberekkel beszélünk, általában madárbarát kert programozunk, erre például nincsen Európai Uniós life. Mit tudunk csinálni? Megszólítjuk az embereket, az emberek azt mondják, jó, ez a Madártan Egyesület, ez egy olyan szervezet, ahhoz érdemes csatlakozni, befizeti a tagdíjat nem fogjuk mi elkölteni, nem tudom én, bármire, hanem finanszírozzuk a programon kívüli tevékenységet és munkát, vagy amikor az embereket megszólítjuk, figyelj, oké, ha tudsz, akkor adjál nekünk egy évben 2000 forintot egyszer. Tehát ez a független forrásteremtés nagyon fontos, mert az így befolyó összegekből tudjuk a hétköznapi, mindennapi munkát finanszírozni, és egyébként ugye klasszikus dolog lehet az, hogy arra hivatkozik az ember, hogy mennyire nincs pénz. Azért szerencsére a mai világban, különösen az Európai Uniós csatlakozásunkat követően, alapvetően a Madártan Egyesület természetvédelmi munkájának a gátját nem a teljes forráshiány jelenti. Persze, hogyha mondjuk 10-szer ennyi lenne, vagy mondjuk most mondok valamit, hogyha valaki ránk hagyna mondjuk, mit tudom én, 2000 milliárd forintot, akkor például azt tudhatnánk mondani, hogy jó, akkor ebből a pénzből meg lehetne oldani Magyarországon, hogy egyetlen madarat se érjen áramütés, mert akkor az összes veszélyes vezetéket, közép- és kisfeszültségét be lehetne tenni a földbe. De hát senki nem ad nekünk 2000 milliárd forintot, úgyhogy addig megoldjuk máshogy.
Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kommunikációs igazgatóját hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Túri Sarolta, a zenei szerkesztő, és a technikus Karkus István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől, és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!